Kedves testvérek, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. 15 napja nem voltunk itthon szinte. A Csillagponton szolgáltunk először a családdal, most pedig ezen a héten a sófáron, és hát ez a 15 nap, ez kicsit megviselte a hangomat, ezt biztos lehet hallani, de nagyon áldott megviseltség ez. Szóval igyekszem közel lenni a mikrofonhoz, hogy lehessen jól érteni. És azért hoztam ezt most be, mert nagyon nagy élmény és Isten cselekvésének a tapasztalása volt ez a több mint két hét, nagyon sok szinten. És talán az elsőt hoznám be egy kicsit a Csillagpontot abból a szempontból, hogy 2003 óta így vagyok benne valamilyen szinten ennek az országos ifjúsági találkozónak a szervezésében, meg lebonyolításába is, és hogy idén olyan volt, mint ami még soha, képzeljétek el. Mert valahogy egy olyan éjség és szomjúság volt a fiatalokban, akik jöttek, és a szolgálók pedig valahogy úgy tudtak ebbe kapcsolódni, hogy nem is tudom, de valahogy Isten így nagyon megáldotta, jelen volt az egyszerű kis dolgokban, meg a nagy dolgokban is, és hogy ilyen valódi Isten felé fordulások, változások történtek, és nagy dolgok voltak. Biztos ismeritek ezt, amikor nem is nagyon lehet úgy megmagyarázni, hogy mi történik, de valahogy úgy Isten ott van és cselekszik. És hát ennek a témája a szabadság volt, még most is viselem a karkötőt, majd megmutatom kifele menet, most nem tudom, szabadon, ez van ráírva. És gondolkoztam a héten, amikor a sófáron voltunk a második táborban, hogy miről szolgálják, és rájöttem, hogy teljesen ezzel van tele a szívem és a gondolataim, úgyhogy ebből hoztam egy igét nektek, amiről ott is szóltam. Így olvasom az Ézsaiás könyve 43. részének a 11-től a 13. verséig. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. Én mondtam meg, hogy megszabadítalak. Én hirdettem, nem valami idegen Isten. Ti vagytok tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ezután is csak én leszek. Nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másítja meg. Nagyon érdekes volt tapasztalni a táborokban is, de ha csak az ember beszélget a szomszédaival, vagy kimegy a mindennapi valóságba, hogy élnek most az emberek, hogy élünk. Próbálunk szabadon tenni, amit csak lehet. Próbálunk mindenhova eljutni, ahova az elmúlt másfél évben nem lehet. Azért, mert nem tudjuk sajnos, hogy mi következik. Próbálunk úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Próbálunk nem gondolni arra, hogy esetleg valami nehéz dolog következik az új tanévtől. És kicsit olyan, mintha egy ilyen időablak lenne, vagy mintha egy ilyen csend, meg nem lennének felhők a nagyon-nagyon nagy vihar után, de ha őszinték vagyunk, és senki nem akarok ijeszgetni, akkor azért azok a vihar felhők már úgy gyűlnek a horizonton. Nem lehet tudni, hogy mi és hogyan lesz, de az biztos, hogy nagyon-nagyon kapaszkodunk a szabadságba, és azt látom sokaknál, hogy kicsit így túlzásba is viszik, szóval nagyon megpróbálják most úgy kiélni, amit lehet, meg megélni, meg megragadni, meg ide menni, oda menni, mert hát nem lehet tudni, hogy meddig és hova lehet. Szóval ebben a pillanatnyi szabadságablakban vagyunk most, és leginkább azt érzem, hogy nem szeretnénk se emlékezni, se előre gondolni. Másrészt nagyon-nagyon érdekes az, hogy miközben ez az egész járványhelyzet egyik legfontosabb téma, ami az utóbbi időkben velünk van, azért a közéletben is újra és újra előjön, és valószínűleg az elkövetkezendő években is egyre inkább velünk lesz ez a kérdés, hogy mit jelent szabadnak lenni, kinek mi a szabad kisebbség és többség viszonylatában, hogy csak arra törvénymódosításra utaljak, ami a közelmúltban nagyon-nagyon felkavarta a kedélyeket, kinek mi szabad, és hogyan lehet ezt az egészet összehozni azzal, hogy mi a többség akarata, hogy jön ebbe az egészbe a hatalom. Nagyon-nagyon sok és fontos kérdés, ami velünk lesz az elkövetkezendő években biztos. És közben pedig pontosan tudjuk, hogy egy olyan kultúrában élünk, ami alapvetően bálványozza a szabadságot. Mit kezdjünk hát ezzel a bálvánnyal, mit kezdjünk a határokkal, és egy úrvacsorai alkalommal vagyunk együtt, hogy jön ebbe az egész történetbe az Isten szabadítása. Az az ige, amit felolvastam nektek, egy olyan időszakba visz bennünket, ahol Izrael népe egy kicsit összezavarodott. És ebben nagyon-nagyon hasonló a mi korunkhoz is. Nagyon gyakran találkozom ezzel, hogy nagyon nagy a kavarodás ebben a kérdésben, hogy szabadság, hogy tényleg ki és mitől szabad, mit jelent szabadnak lenni, hogyan érhetem el a szabadságomat, hogyan tudok ezzel jól élni. nagyon nagy kulturálisan és életkor szempontjából a különbség bennünk és közöttünk. De Izrael népe ebben az összezavarodottságban azért volt, mert alapvetően, mondható így egyszerűen, egy rendezetlen állapotban élt az Istennel. Valamilyen módon távol Istentől, a fogságban elszakítva, ítélet alatt. Eltávolodott Isten igazságától. Kiábrándult belőle. Elfelejtette, hogy milyen az, amikor Isten szabadító. Az egyiptomi fogságból való szabadulás után, vagy az óriási szabadulások után, amikor Isten megszabadította a népet mondjuk egy idegentől, egy ellenségtől, akkor ez nem volt kérdés. Értitek? Akkor ez teljesen egyértelmű volt, hogy mi az Isten szabadítás, és mit jelent Istennel járni. De ebben a furcsa, összezavarodott és fásult állapotban kérdéssé válik. Vajon miben reménykedett Izrael? Biztos, hogy bálványokhoz fordult, hiszen Isten igéje utal ebben az ige szakaszban is erre. Talán abban reménykedtek, hogy hát majd az idő megoldja a dolgokat. Vagy közönyössé váltak. Esetleg az emberi ügyességben reménykedtek. Nem tudjuk, csak azt, hogy Isten emlékeztet. Az legfontosabb dolog, amit meg kell jegyeznünk és értenünk ebből az igéből, hogy egyedül Isten a szabadító. Négy állítást szeretnék ez alapján, az ige alapján a szívetekre helyezni ma. Egyedül Isten a szabadító, hiszen egyedül Isten szabad. A második, egyedül Isten a szabadító, és csak általa nyerhető el a belső szabadság. A harmadik, egyedül Isten a szabadító, ezért lehet valódi szabadulás bálványoktól. És a negyedik, egyedül Isten a szabadító, ezért Krisztusban felszabadító emberekké válhatunk mi magunk is. Az első tehát, az első állítás, egyedül Isten a szabadító, hiszen egyedül Isten szabad. Azt mondja az igében Isten magáról, rajtam kívül nincs szabadító. Ez egy nagyon kizárólagos mondat. De gondoljunk csak bele, hogy mennyire igaz, rajta kívül nincs, aki igazából szabad. Abszolút értelemben ezen a teremtett világban senki és semmi nem szabad. Csak Isten. És micsoda illúzió az, és tényleg nevethetünk akár saját magunkon is, meg az emberi gondolkodáson, amikor a szabadságról beszélünk. Olyan lények, akik nem tudnak levegő nélkül létezni. Olyan lények, akik víz nélkül három nap, vagy nem tudom hány napnál tovább nem bírják. Olyan lények, és most magunkról beszélünk, civilizált emberekről, akik mondjuk fürdőszoba nélkül lehet egy hét után már rosszul lennének, és hozzá vagyunk szokva a jóhoz. Olyan lények, akik fizikailag mondjuk egy eléggé szűk hőmérsékleti intervallumon tudnak létezni. Csak úgy jelzem, hogy egy csomó élőlény van ezen a földön, de biztos tudjátok, akik sokkal rugalmasabbak nálunk, és mi már rég megfagytunk, ők még mindig jól vannak. És egy nagyon kiszolgáltatott és törékeny lét az, amiben élünk. Szabadság. Teljesen függünk a fizikai környezetünktől. Az hagyján. De mennyi mindentől függünk lelkileg? Gondoljuk csak el, hogy milyen kiszolgáltatott a csecsemő az édesanyjával való kapcsolattól, a gondoskodástól, de felnőttként is. Szabadság. Képzeljük el, hogy mondjuk csak 2 hónapig senki nem szól hozzánk. Vagy senki nem szeret. Nem kapunk egy ölelést, egy kedves mosolyt, egy visszajelzést. Nem keres senki, nem hív fel telefonon, nem ír ránk, az utcán elmennek mellettünk az emberek, és nem szólnak hozzánk. Elképzelhetetlen. Meghalna a lelkünk. Nagyon függünk egymástól. Lelkileg nagyon függünk attól, hogy kapjunk szeretetet és mindenféle visszajelzéseket. És gondoljátok csak el még egy dolgot, hogy mennyire be tudunk szűkülni egy-egy dologra. Mennyire megdöbbentő az, amikor valaki tényleg egy-egy dolog miatt tartja az életét értékesnek vagy nem, értelmesnek vagy nem. Szóval egyedül Isten szabad. De nem csak azért, mert ő mindent megtehet, hanem azért, mert egyedül Isten tud felelősséget vállalni a szabadságáért. Ez egy másik dimenzió. Mert ez a tapasztalatunk, hogy az ember, te is és én is, ha lehetősége van megtenni dolgokat, akkor nagyon gyakran nem tud felelősséget vállalni azért, hogy hogy él a szabadságával. Többek között ezt nevezi a Biblia bűnnek. Hogy megteszünk dolgokat, választunk dolgokat, és az nem jó, és az rossz. Isten törvénye szerint rossz másnak, meg hosszú távon nekünk is, és nem tudunk érte felelősséget vállalni. Nem tudom, beleütköztél-e már ebbe a falba, amikor rádöbbentél egy rossz döntésedre, és bocsánatot kértél akár Istentől vagy mástól, és ott volt előtted a tükrömben, láttad magadat, és azt, hogy megbocsát az Isten, és lehet, hogy a másik is, de milyen szörnyű, hogy felelősséget vállalni nem tudunk igazából a tetteinkért. Egyedül Isten képes erre. Igen, az Isten Isten, és az ember ember. Ezt a két dolgot szoktuk felcserélni. De a jó hír és az evangélium itt és most nekünk az, hogy Isten egyedül szabad, és ő a szabadságával nem azt kezdi, hogy uralkodik rajtunk, hanem megosztja velünk az ő szabadságát. És valamilyen módon a megváltás és a Krisztusban nyert örök élet a belépő nekünk az örök létbe, ahol szabadság lesz, ahol Isten megosztja velünk az ő lényét. És az egész megváltás történet arról szól, hogy Isten nem tartja meg magának ezt a szabadságot, hanem megosztja az emberrel. És ez számunkra nagyon-nagyon jó hír. Ez tehát az első fontos állítás. Rajtam kívül nincs szabadító. A második állítás így hangzott, egyedül Isten a szabadító, ezért általa nyerhető el a belső szabadság. Miért foglalkozunk ezzel? A mai embernek nagyon-nagyon fontos kulcs szó az önazonosság. A belső szabadság. Azaz, hogy amit tesz, amit mond, az összhangban legyen azzal, amivel vágyik, amit akar. Az az ember önazonos, aki úgy egyben van. Egy ilyen belső egységet is jelent, és ez egy divatos szó egyébként. Néha olyan dolgokra is ráhúzzák, amiről nem beszél. De mi közehez az egésznek, a Szentírásnak, ennek az igének, meg Istennek? Az, hogy ebben az igében megjelenik az, hogy mi adja a belső egységet, az önazonosságot. Figyeljétek csak meg, hogy Isten ebben a mindössze három versben, amit kiemeltem egy hosszú szakaszból, arról beszél, hogy ő mit tett, hogy ő mit tesz, és hogy ő mit fog tenni. Azt mondja, én megmondtam, én hirdettem, tehát cselekedtem a múltban. Én Isten vagyok, tehát a jelenben cselekszem. És azt mondja utána, ezután is csak én leszek, nincs, aki kezemből kiragadjon. Ha én cselekszem, ki másíthatja meg. Isten egy, és ő az idő felett áll, de egy nagyon fontos tanítás van ebben nekünk. A megváltott ember, a Krisztusban lévő ember, aki az Istentől várja a szabadítását, a belső egységet, az önazonosságot úgy érheti el, hogyha a múltja, a jelene és a jövője is az Isten kezében van. Nem megyek ebbe bele, egy külön nagyon nagy meder nyílhatna ebből, de a mindenféle széttöredezettség, szétesettség, meghasonlás abból fakad leegyszerűsítve, hogy benne ragadunk valamelyik időségben. Ha nem gyógyul a múltunk, ha nem tudjuk Isten kezébe letenni azt, hogy Isten meg tudja bocsátani a múltunkat, hogy mi meg tudunk másoknak bocsátani, hanem állandóan visszatérünk egy sebhez, egy hiányhoz, ha haragszunk, ha bosszút szeretnénk állni, hogyha mindig valami múltbeli sérelmen rágódunk, és nem lépünk rajta tovább, akkor nem hisszük el, hogy ez is Istennél van. Hogyha a jelenben azt mondjuk, hogy oké, persze, de Istenem, most hol vagy, ha nem tudjuk élni az ő jelenlétét, és megtapasztalni, hogy most ő velünk lesz, és rábízni a jelent, és nem megoldani ügyesen, akkor megint csak sérül ez a belső egység. És ugyanúgy a jövő, hogyha nem tudjuk azt mondani, hogy szabadító Isten, te, aki eddig velem voltál, a te kezedben van a jövő, és ezért nem kell félnem, és rettegnem, és aggódnom. És ez egy olyan egyszerű dolog, de biztos, hogy te, aki most itt ülsz, te is meg tudod mondani, hogy melyik az az időség, amiben igazából bele szoktál ragadni. Általában jellemzően az egyik az, amelyikben ott van a seb, ott van a hiány, és a távolság az Istentől is. Ezen az Isten tiszteleten, ezt most nem azért mondom el, csak hogy hát így szomorkodjunk, meg igen, ilyenek vagyunk, hanem az úrvacsorai közösségre készülve kérhetjük Isten szabadítását erre nézve. hogy ő adja meg ezt a belső egységet, hogy a múltunk, mindaz, ami elmúlt, mindaz, ami nem valósult meg, minden fájdalom, nehézség az nála legyen, a jelenünk is, és ugyanígy a jövőnk. És hisszük, hogy Isten ezeket át tudja járni, az Isten szabadítása mindenben meg tud nyilvánulni. Néha nem is értjük, hogy hogyan. Ez adja a belső egységet, a belső szabadságot és az önazonosságot. Nagyon sok ember azt gondolja ma, hogy akkor lesz egy és stabil és önazonos, ha azt csinálja, amire igazán vágyik, ha megszerezheti azt, hogy. De igazán egy, igazán békességben és önazonosságban élő ember akkor leszel, ha a múltad és a jelened és a jövőd is az Isten kezébe van, és az ő szabadításában gyökerezik az életed. Ez lett volna, és erre hívta Isten Izraelt, az ő népét, hogy lássa így az ő múltját, az ő vétkeit, a jelenét, hogy Babilonban is ott van az Isten, és az Isten terveit, a jövőt, hogy Isten nem változott meg, és viszi tovább a nagy történetet velük. Ebben volt az Isten szabadítása. A harmadik dolog, egyedül Isten a szabadító, ezért lehet valódi szabadulás a báványoktól. És most nem általában a bálványokról szeretnék beszélni, hanem a szabadságról, mint bálványról. A szabadság keresése, a szabadság megragadása, a szabadságnak a mindenek felé való emelése egy bálvány. Egy nagyon fontos értékből lesz ideológia és bálvány, aminek az oltárán minden feláldozható. És figyeljétek meg, hogy a kultúránkban ez nagyon mélyen benne van, és talán a mi környezetünkben és a szívünkben is. A szabadságra hivatkozva nincs semmilyen szent dolog. Valaki a szabadságáért mindent be tud áldozni, alapvető emberi értékeket is. És senki másra nem tud gondolni, csak saját magára. És gondoljátok el, hogy a történelemben hány és hány uralkodó vagy diktátor élt ezzel vissza, tudva, hogy az emberek a szabadságért nagyon-nagyon sok mindent elhisznek, hogy majd én megadom nektek a szabadságot. De hogy válik neked és nekem a szabadság bálvánnyá? Krisztus követő emberként hogyan válik bálvánnyá a szabadság? Úgy, hogy hamis gyógyírként szolgál. Mondok egy példát. Valamiben sebződtél, mondjuk gyermekkorodban, és felnőttként azt mondod, hogy én ezt most már megtehetem, és bálvánnyá válik. A jó múltkor beszélgettem valakivel, aki elmondta, hogy nagyon-nagyon szigorúan nevelték otthon, és állandóan a szülei, főleg az édesanyja mondták neki, hogy nem szabad ennyit enni, nem szabad, nehogy elhízzál, nem szabad, nem szabad, nem szabad, és ebben az állandó, nagyon kemény keretben nőtt, és felnőtt korába pedig nagyon falánká vált, de nem az élvezet miatt, hanem hogy ezt most már szabad. És úgy beszélte erről, mint egy ilyen, tényleg egy ilyen erény, hogy én most már tényleg azt teszem, amit akarok. És ez egy nagyon triviális példa, de értitek? És a szülei még élnek, és ő megmutatja, hogy ő most már erre szabad, és neki senki nem mondja meg, hogy mit tegyen, és mennyit tegyen. De ettől nem válik szabadtá. Könnyen elképzelhető, hogy van olyan életterület benned, amiben sebződtél, és ez a seb nem begyógyult, hanem felnőttként, mivel lehetőséged van már rá, valahogy kompenzálod. És valahogy felnőttként magadat próbálod gyógyítani. Ez az öngyógyítás, ez a hamis gyógyír. Vagy amikor azt hazudja magának valaki, hogy úgy lehetek szabad, hogyha nem veszem figyelembe Isten törvényét meg szabályait, mert Isten nem tudja, hogy nekem mi lenne a jó. A jó múltkor beszélgettem valakivel megint csak, aki elmondta, hogy azért nem házasodik össze, mert a szüleinek rettenetes volt a házasság, őnek egy pokol volt a gyerekkora. És ő majd lehet, hogy szeretne gyerekeket meg érpál kapcsolatban, de ő nem él, nem házasodik össze, mert akkor majd minden áramlik. És ez egy bálvány, ez egy hazugság. Meg egy kicsit egy babona is, nem? Ha nem házasodok össze, akkor nem romlik el. Nem gyógyult a seb, és ebből a szabadságban igazából egy bálvány lesz. Vigyük Isten elé a szívünket, És úgy tudjuk leginkább tetten érni egyébként ezt a dolgot, ha megfordítjuk. Tegyük fel a kérdést. Merünk-e teljesen az Istentől függeni? A szabadság bálványának a ledöntése ugyanis azt jelenti, hogy tudatosan is hitáltal azt mondom, Istenem, csak tőled akarok függeni. Ha beismerem, hogy tudok magamért tenni jó dolgokat, de nem tudom meggyógyítani magamat. Egyedül tőled függök. Így találok otthonra. A szabadság bálványának a ledöntése ott kezdődik, ha kimondom, hogy egyedül Istentől akarok függeni. Milyen nemes dolog, hogyha valaki azt mondja, hogy a saját életét tudja irányítani, és megteremti a lehetőségeit, a körülményeit az életének, és gondoskodik magáról, és egyről a kettőre jut, és ez nagyon szép és dicséretes. És hogy meg tud ebben bújni az a bálvány? Hogy én igazából független vagyok. És a kezemben tartom a sorsomat. Vigyük Istennél a szívünket, hogy valóban őre bízzuk magunkat, és őtőle függjünk. Valószínűleg egyébként Izrael népének ez volt a legnehezebb. Ott a fogságban ugyanis, amit sokszor úgy képzelünk, hogy a börtönbe ültek, de nem, egy jó hosszú egy vagy két generáción át is így teljesen akklimatizálódtak, beépültek, hivatásuk volt, házaik voltak, kertjeik voltak, asszimilálódtak, és működött a dolog. És ez az Istentől való függés szűnt meg. Ott volt egy generáció, aki átélte, hogy a szülők bűne miatt Isten büntetése, kitelepítés, minden, és ők így egész jól megvannak. Nincs szükségünk annyira Istenre. Nem működött. Túl kemény volt, és túl szigorú volt. És Isten emlékezteti őket. Figyeljetek, semmi nem változott meg. Lehet, hogy most jó lét van, de továbbra is én vagyok az Úr. Tőlem függtök. Befejezésül pedig, Isten egyedül a szabadító, ezért Krisztusban mi is felszabadító emberek lehetünk. Mert nagyon fontos, hogy Isten országának az összefüggésében gondolkozunk, és ne csak az egyéni szabadulásunkkal jöjjünk Istenre, és ne csak azt várjuk. Isten terve ugyanis, hogy egy testként, a Krisztus testeként, közösségként legyünk a gyülekezetben, meg a világban is együtt. És Istennek az a terve, hogy mi keresztény emberként Krisztus jó illatát, a szabadság, a Krisztustól nyert szabadság jó illatát árasszuk magunk körül a környezetünkben. És csak egy nagyon egyszerű példát hadd hozzak ehhez. Biztos ismertek olyan embert, akinek a környezetében amúgy kedves, mert minden, de egyszerűen nem lehet szabadnak lenni. Vigyáznod kell a szavaidra, mert bármikor visszafordulhat. Vigyáznod kell, hogy mit teszel. Vigyáznod kell, hogy milyen témát hozol be. Mert kimondva vagy kimondatlanul érzed az elvárásait, érzed az előítéleteit veled kapcsolatban. Biztos, hogy tudsz ilyen embert felidézni. És biztos tudsz olyat is, aki mellett csak úgy lehet lenni, úgy, ahogy van. Aki mellett nem kell vigyáznod a szavaidra, aki mellett lehet hallgatni, akinek van véleménye, és nem biztos, hogy egyetért veled, de felszabadító a társasága. És ez nem azt jelenti, hogy ki az, aki laza, meg ki az, aki nem, hanem hogy alapvetően belül mennyire szabad. A jó gyümölcs és Isten szabadításának az egyik jele, ha keresztény emberek, a közösség, te is én, olyanok tudunk lenni, akik árasztják a szabadságnak az atmoszféráját. És ez nem azt jelenti, hogy mindig mindenben teljesen feltétel nélkül elfogadóak vagyunk, és sose hozunk be egyetlen kellemetlen témát sem. Ez nem azt jelenti, hogy néha nem húzunk határokat, hanem hogy egyszerűen kiárad belőlünk az az elfogadó szeretet, amiben mi is gyökerezünk. Ehhez pedig az kell, amit Timothy Keller így fogalmaz. Az igazi keresztény identitás gyökeresen eltér minden mástól. Pálhoz hasonlóan mi is bátran mondhatjuk, nem érdekel, mit gondoltok rólam, de az sem, hogy én mit gondolok magamról. Egyedül az érdekel, hogy az Úr mit gondol rólam. Ő pedig ezt mondta, nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. kedves gyülekezet! Ma az úrvacsorai közösségben Isten szabadítását ünnepeljük. Gyertek hát majd a szent asztalhoz, és éljetek ezzel a lehetőséggel. Akár először vagy újra ragadjátok meg hittel, hogy ebben a történetben rólatok is szó van. Isten ezt a szabadságot készíti el nektek, ebbe akar megújítani, ebbe akar bevonni, és tanítani, hogy mit jelent ebben a szabadságban élni. Ő a te szabadítód is akar lenni. Isten áldja meg ezt a mai alkalmat a számunkra, hogy ezt meg tudjuk hittel ragadni, és tudjunk egy lépést tenni ő felé. Amen.
Imádkozzunk. Örökké való Istenünk, ki felette állsz az időnek, a múltnak, a jelennek és a jövőnek, aki kezedben tartod egyen-egyenként az életünket és a közösségünket is, aki annyira szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte, hogy megoszd velünk, velem a te örök létedet, a te örökké valóságodat, a te mennyei gazdagságodat, aki nem akarsz távol lenni tőlünk, hanem egy akarsz lenni velünk, bennünk akarsz élni. Légy áldott, hogy ezt elvégezted, ezt a szabadítást, hogy magadnak jegyeztél el bennünket, hogy gyermekeidnek nevezel, hogy azt mondod ránk, egyen-egyenként szól a szavad, és együtt is, mint népednek, hogy enyém vagy. Mert tudom, most egy szívvel és egy szájjal szeretnénk megvallani és megvalljuk, hogy egyedül te vagy a szabadító. Nincs más Isten rajtad kívül, ki meg tudna bennünket váltani a haláltól, a sírtól, a bűnnek zsoldjától. Felmagasztaljuk a te szent nevedet, mert nincs nagyobb nálad. Nincs rajtad kívül uralkodó is, szentebb és igazabb, és örökké való Isten. Kérünk téged, hogy növeld a bizalmunkat te benned. Úgy lássuk egyénileg és közösségileg is az életünket. Te kezedben van a múltunk, minden veszteségünk, minden rossz döntésünk, a mánk, a jelenünk, tiéd a szívünk, te akart bennünk elvégezni, amit akarsz még a mai napon is, és tiéd a jövőnk. Örökké való Istenünk, te vagy a jövőnk. Hadd legyünk ebben áldott békekövetek a családjainkban, a szomszédaink felé, a munkahelyünkön, a lakótelepünkön, a körülöttünk élők számára. Hogy tudjuk vinni a jó hírt, ha nincs más szabadító, csak te, Jézus Krisztus. Kiáltunk szabadításért mindazok számára, akik lelki vagy, testi fájdalmak között vannak. Jöjj, Urunk, és cselekedd, te szabadító szereteteddel vedd körül őket. Kiáltunk azokért, akik a gyásznak a fájdalmát hordozzák, hogy vigasztaló, kegyelmeddel állj meg szívük ajtajánál, Kiáltunk azokért, akik keresnek, de nem találnak, hogy jelents ki magad nekik. Hívunk és várunk téged, mint teremtményeid, mint gyermekeid, téged szabadító Istenünket. Lép be, és cselekedj bennünk és rajtunk keresztül a te nagy neved dicsőségére. Jézus Krisztus nevében hallgass meg, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.